Üdvözöllek az Istenre hangolva podcastben, ahol a lelkednek táplálékot és erőt kínálunk. Köszöntünk minden gyülekezet anyagával, hogy együtt fedezzük fel az élet igazi értelmét és a hit mélységeit. Legyen ez az útja a belső béke és a megtalált értelem felé vezető útnak. Kapcsolódj hozzánk, hogy együtt tapasztaljuk meg az isteni inspirációt és az élet meghittségét. Induljunk el együtt az isteni hangolás útján.
Múlt héten elkezdtünk egy sorozatot, az a címe, hogy ne dobd el az agyad. Ez egy figyelemfelhívó sorozatcím. Arról szól, csak hogy mindenki számára ez világos legyen, hogy nem csak játszunk a szavakkal, meg próbálunk valami hangzatos dolgot bedobni a köztudatba. Arról szól, hogy ne a világi trendek, ne a mai korszellem határozza meg a mi gondolkodásunkat. Azt is mondhatnánk, hogyha egy picit jobban megfogalmaznánk ezt a címet, hogy ne dobd el magadtól a mennyei agyadat, vagy a mennyei gondolkodásodat. Ebben a sorozatban olyan dolgokra fókuszálunk, mint emlékeztek rá, a múlt héten Paul beszélt arról, hogy fókuszáljunk a bizonyosra, a bizonytalannal szemben. Most fogunk arról beszélni, hogy fókuszáljunk az örökkévalóra, az örökkévalóságra, az örökkévaló értékrendre, az örökkévaló értékekre, az ideig valókkal szemben. És a következőkben pedig fogjuk látni, hogy hogyan tudunk fókuszálni arra, ami nem változik, azzal szemben, ami folyamatosan változik körülöttünk. Vagy hogyan lehet a láthatatlan realitásra fókuszálni. Ahelyett, hogy itt folyamatosan a látható világgal konfrontálódnánk. És végül az utolsó epizód pedig az lesz, hogy hogyan lehet és hogyan kell az Isten királyságára fókuszálni különféle világi kultúrákkal, világi trendekkel szemben. Úgyhogy próbáljuk azt a szemléletmódot készpénzre váltani, amit említett Paul a múlt héten, ha emlékeztek, valamelyik svájci szolgálónak talán, ha jól emlékszem, hogy az egyik kezében a Biblia van, a másik kezében pedig az újság, és próbálja a Bibliának a szavait, a Bibliának a kijelentéseit értelmezni, alkalmazni azokra a dolgokra, amikben élünk. Tehát senki nem mondta azt, hogy egy olyan világot hirdetünk, ami abszolút érintetlen azzal, amiben élünk. Jézus azt mondta, hogy nem vesz ki bennünket ebből a világból, tehát nincs az, hogy van egy ilyen körbezált kerítéssel körbekerített ilyen mennyek országa, és oda senki nem megy be, csak az, aki hívő ember, és akkor ott teljesen másképpen működnek a dolgok. Hát nem így élünk. Itt élünk a farkasok között, és nekünk nagyon fontos, hogy a mi gondolkodásunk, a mi agyunk, a mi szívünk az milyen. Azt vettük észre, hogy ebben a korban, amiben élünk, óriási versengés megy a mi figyelmünkért. Vannak dolgok, amik megpróbálják megragadni a figyelmünket. És arra indukálnak bennünket, hogy figyeljünk rájuk. És hát sajnos, ha ezt mi megengedjük, akkor ennek lesz egy olyan következménye, hogy egyszerűen reménytelenné válunk. Mert olyan hatások érnek bennünket, amivel szemben nagyon nehéz megállni. Van, aki azt mondja, Paul erről is beszélt a múlt alkalommal, hogy hát annyira rossz irányba megy a világ, hogy egyáltalán minek megházasodni? Vagy tovább megyek, egyáltalán minek gyereket szülni? Ha mondjuk a Föld nem tudja eltartani a lakosságát csak mondjuk 30 éven vagy 50 éven keresztül, akkor mi lesz a gyerekeinkkel? Mi lesz az unokáinkkal? Sőt, és van olyan, aki ezt még értéknek is tekinti, hogy ilyen gondoskodóan, ilyen felelősségteljesen gondolkodik. Tehát látszik, hogy nagyon sok olyan irányzat van, olyan korszellem van, ami próbálja a mi figyelmünket megragadni. Ezzel én is szembesülök egyébként, és megmondom őszintén, hogy rám, ahogy ez hat, azt most elmondom nektek, engem megnyom. Sokszor. Tehát ha csak ezekkel töltöm a figyelmem, ezekre fókuszálok, amit a hírekben hallok, amit az újságokban olvasok, én bevallom. Tehát nem kertelek, és nem akarok nagy arc lenni, engem ezek lenyomnak. A héten is hallottam egy olyan hírt, ami Magyarországon a vállalkozásokkal kapcsolatos, ami nem egy jó hír volt, hogy ültem az autóba, és úgy megkapaszkodtam a kormányba, hogy nehogy bennünket elérjen, és imádkoztam Istenhez, hogy mentsen meg ettől. Tehát akár akarjuk, akár nem, ezek a hatások érnek bennünket ebben a világban. És ezért nagyon fontos, és ez ennek a sorozatnak a címe, hogy a mi figyelmünket, a fókuszunkat tegyük át, hogy eddig mindig csak erre a pontra fókuszáltunk, most fókuszáljunk egy másik pontra, mert ha csak ide fókuszálunk, ennek lesznek bajos következményei. Ugye Pál ezt úgy mondja, hogy ne idomuljunk ehhez a korszellemhez. A gondolkodásunkat változtassuk meg, ugye ezt mindannyian ismerjük, és azt is mondja egyébként Pál ebben az igében, hogy azt próbáljuk, azt próbálgassuk, vagy azt vizsgáljuk meg, hogy amúgy Istennek mi a szándéka, mi a jó, tökéletes és kedves akarata. És erre akarunk fókuszálni. Nem tagadjuk meg azt, amiben élünk, de mégis szeretnénk a figyelmünket áttenni egy másik realitásra, egy másik valóságra. A mai epizódnak tehát az a címe, hogy örökkévaló vagy mulandó. Hova tesszük a mi figyelmünket? Az örökkévaló értékekre, vagy a mulandó értékekre? A 2 Korintus 4.18-ban Pál leírja, hogy hogyan lehet megközelíteni ezt az örökkévaló értéket, az örökkévalóságot. Azt írja az ige, hogy mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Tehát amikor az ember az örökkévaló értékekre fókuszál, akkor valójában a szellemi dolgokat próbálja megragadni. És itt most nem egy ilyen misztikus dologról beszélek, ami csak minimum prédikátoroknak való, mert csak ők tudják a szellemi dolgokat meglátni vagy megfogni. Ez minden hívőnek az osztály része. Mindenkinek. Akár régen megtért, akár kevésbé régen megtért, mindenkinek adatik az, hogy képes a szellemi dolgokkal foglalkozni, és a figyelmét a szellemi dolgokra összpontosítani. Miért? Hát a roppant egyszerű, mert a Szentlélek minden emberben benne van, aki örökké, vagyis újjászületett. Tehát senkinek nincs olyan, hogy mondjam, nem is tudom, mi a legjobb szó, de nem mondhatja azt, hogy én nem tudok fókuszálni. Ha a Szentlélek bennünk van, akkor képesek vagyunk megragadni az örökké valóságot. Néhány, hadd mondjam el, hogy milyen dolgokra szeretnék fókuszálni. Néhány epizódját elmondanám a mai szolgálatomnak. Az első dolog, amire fókuszálnék, annak egy szolgatársam azt a címet adta, hogy első szülöttségi jog versus lencse. Aki olvassa a Bibliát, Mózes első könyvét, az nyilván sejti, hogy miről fogok itt utalni. Szeretném végigjárni, hogy bizonyos emberek hogyan álltak szembe az örökkévaló értékekkel, hogyan viszonyultak hozzá. Szeretném, hogyha megvizsgálnánk a mennyei kincset és a földi kincset. Jézus beszél erről, és jó lenne, hogyha most ezt megvitatnánk, hogy mit is jelent a mennyei kincs, és mit is jelent a földi kincs. Szeretném, hogyha megnéznénk azt, hogy vannak olyan cselekedeteink, vannak olyan történéseink itt ebben a világban, aminek van egyértelmű lenyomata az örökké valóságban. És végül azt a címet adtam ennek a kis résznek, hogy a megpróbált hit és a kipróbált ember. Van, amikor a hitünk megpróbáltatik, aminek lesz egy olyan következménye, hogy az ember viszont kipróbált lesz. A hitünk az megpróbált lesz, az ember az kipróbált. Hogyha ezt a megszentelődési folyamatot végigjárja. Két dolog inspirálta ezt a üzenetet, amit fogok most elétek hozni. Először szeretném ezt elmondani nektek. Én 18 éves voltam, amikor megtértem. A gimnáziumban elég jó tanuló voltam, elég sok sikeres dolgot vittem véghez, szerettek is az emberek, az osztálytársaim, a tanáraim, sportoltam, ott is voltak sikereim, és 18 éves koromban tértem meg, és 18 éves koromban egy másik iskolába kezdtem tovább, vagy folytattam tovább a tanulmányaimat, felvettek az egyetemre, várost váltottam, és iskolát váltottam. És ez nem volt olyan egyszerű. Maga az a egyetem, ahova én jártam, az elég nehéz volt, tehát ott, ha valaki karót kapott, akkor nem volt lelki gondozás, hogy akkor megsimogassák a fejünket, nem is foglalkoztak vele, gyere vissza még egyszer, aztán, hogyha háromszor karót kapsz, akkor emeld a kalapod, aztán menjél tovább. Tehát nem foglalkoztak velünk. Ebben az időben, amikor én megtértem, megismertem a feleségemet. És a hívő életem kezdetén jártam, de Isten mintha megtanított nekem volna valamit. És ez pedig a következő volt, ezt én az akkori fejemmel fölfogtam. Azt mondta, hogy figyelj Attila, most ebben az időben én megtanítom neked azt, hogy hogyan fókuszáljál a két legfontosabb dologra az életedben. Az egyikre én magam, a másik pedig a jövendőbeli. És úgy kezdtem el élni az életemet, hogy erre a kettőre tudtam fókuszálni, mert innen éreztem, hogy itt kell valami gyökerezést megtalálnom. Rájöttem arra, hogy Isten sokszor csinál ilyet, hogy amikor elindít bennünket egy életbe, akkor nem a növény koronáját kezdi el növelni, hanem először szükséges, hogy a növény a gyökereit mélyre eressze, hogy meg tudjon állni, és utána, amikor már elég mélyen vannak a gyökerei, meg tudod gyökerezni az örökkévaló értékekbe, amik tényleg fontosak, akkor már van lehetőség arra, hogy a koronát is növelje. Most elvégeztem az egyetemet, jó eredménnyel elvégeztem, tehát miután meggyökereztem az örökkévalóságban, az Istenben, akkor jöttek a koronák is, tehát ezt így mondom el, hogy mind a két része igaz, de az elején rávilágította Isten a figyelmemet arra, hogy mire kell fókuszálni. És ezt mind a mai napig tudom. A másik ilyen dolog az volt, amikor befejeztem az egyetemet, egy másik pályára léptem, egy kutatói pályára. Sok éven keresztül kutattam különböző dolgokat, és azt is befejeztem. És elindultam egy pályán, és ott pedig azt tanultam meg, hogy teszem a hétköznapi dolgaimat, és a hétköznapi dolgokból lesznek eredmények, és a hétköznapi valós eredmények, vagy a szemmel látható eredmények mellett lesznek örökké való eredmények is. És amikor befejeztem a kutatói munkámat, volt egy kis ünnepség, itt voltak a szülők, nagyszülők, barátok, és tartottam egy pici beszédet. És mind a két dologra fókuszáltam, de rájöttem arra, hogy az örökké való tapasztalat sokkal erősebb volt, mint az, amit amúgy a fizikai világban elértem. Eltelt 20 év. Megmondom őszintén, azt, amit én amúgy megtanultam, az megkopott, mert 20 évig, ha nem foglalkozik valamivel, az megkopik. De az örökké való tartalom, az mind a mai napig ugyanolyan élő, mint amit akkor megtapasztaltam. Tehát ezt arra mondom, amit majd később még szeretnék egy pici kis szemléltetéssel bemutatni, hogy vannak a dolgainknak örökké való lenyomatai. Mind a kettőre fókuszálni kell. Van egy kedvenc szereplőm a Bibliában, az egyik ősatya, ezt úgy hívják, hogy Jákob. Én nagyon tanulságosnak tartom az ő életét, mert sok mindenről beszél. Hadd említsek egy olyan epizódot, ami még az életének az elején volt, amikor nem volt nagy hős. Jákob az elején megcsalt néhány embert, de durván megcsalt. Kicsalt olyan értékeket, amik nagyon fontosak voltak számára. Jákob az élete elején nagyon fontosnak tartott két dolgot. Az egyik az első szülöttségi jog volt, a másik pedig az áldás, az atyai áldás. És szeretnék erről egy picit beszélni, hogy megértsük, hogy mit jelent az örökkévaló és a nem örökkévaló, a mulandó dolog. Nekem nagyon elgondolkodtató az, hogy hogyan állnak az emberek az örökkévaló dolgokhoz. Vannak, akik simán megvetik, lesöprik az asztalról, és azt mondják, hogy ez engem nem érdekel, ebből nem lehet kenyeret venni, és lesöprik az asztalról. És vannak olyan emberek, akik pedig mindent megtesznek érte, hogy az örökkévaló értékeket megragadják. Izsáknak két fia volt, Ézsau és Jákob. Ikrek voltak, tehát egy méhben éldegéltek. Ézsau előbb született, mint Jákob, de a profécia úgy szólt, hogy a nagyobb fog szolgálni a kisebbnek. Történt egyszer, ez most már a mese része, amíg nem mese, ez valóság, mert Bibliában le van írva. Történt egyszer, hogy Ézsau, aki egyébként vadászó ember volt, apjának volt a kedvence, és ha már itt tartunk, akkor a Jákob a kisebb testvére, ő meg ilyen sátorlakónak mondja a Biblia, ő meg, hát nem mondanám azt, hogy anyuka kedvence volt, mert az pejoratív, ő anyukának volt inkább a kedvence. Tehát ez nem ugyanaz, mint anyuka kedvence. Jó, tehát csak, hogy egyértelmű legyen a megfogalmazás. Egyszer Ézsau jön haza, kitikkadva a vadászatból, lerogyik a székre, nem biztos, hogy lerogyott, de csak így próbálom kiszínezni a történetet, lerogyik a székre, biztos, hogy elfáradt, biztos, hogy éhes, és Jákob pedig ott főzi a maga vörös kajáját a tűzhelyen, a gáztűzhelyen, vagy nem a gáz, akkor még nem volt gáz, tehát, hogy főzi a megfelelő helyen, és akkor azt mondja Ézsau a Jákobnak, hogy adjál nekem abból a kajából. És Jákob valami egészen extrém dolgot csinál, azt mondja, rendben van, kapsz ebből a lencséből, de add nekem ide érte az első szülöttségi jogodat. Ha ezt így hirtelen elképzelitek, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy abnormális dolog, tehát hogyan lehet a kettőt összemérni, egy tál ételt, meg az első szülöttségi jogot, mindegy, mit is jelent az első szülöttségi jog, de azt mindjárt meg fogjuk nézni, csak hogy világos legyen. Erre azt mondja Jákob, hogy rendben, kapsz kaját, de add ide nekem azt. És nekem az a furcsa, hogy Ézsau egy picit elgondolkodik, tehát nem vágja rá azonnal, hogy oké, hanem ott ülve, fáradtan, éhesen, kitikkadva, azt mondja, hogy hát igazából egész nap kint vagyok a állatok között, lehet, hogy holnap meghalok, mit ér nekem ez az első szülöttségi jog? Legyen! Kezet ráznak, mondják, hogy deal. Kezet ráznak, oké. És Ézsau még meg is esküszik rá, hogy rendben, az első szülöttségi jog a tiéd. Hát én ezen nagyon megdöbbentem. Mit gondoltok? Istennek tetszett ez, hogy Ézsau eladta az első szülöttségi jogát? Hát nyilván azt mondjuk, hogy nem. Hadd olvassak fel két igét, amit mond egyik az új szövetség, másik az új szövetségbeli rész. Zsidó 12:16. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta az első szülöttségi jogát. 1 Mózes 25:34, Jákob megadott Ézsaúnak kenyeret és lencsefőzeléket, és ő evett és ivott, azután fölkelt és elment, ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot. Ez nem csak történet, hanem ez példázat a mai időre is. Vannak emberek, akik az örökkévaló értékeket nem tekintik fontosnak. Mit jelent az első szülöttségi jog? Ez nem egy ilyen misztikus dolog volt, ez tényleg abban az időben sok mindent jelentett. Első, az első szülött előjogokkal rendelkezik. Dupla rész jár neki az örökségből. Jó, tehát ez az első, amit várhatott a Jákob. A másik, amikor az apa távol van, az első szülött a helyettes. Családfői rangra emelkedik. Most próbálom olyan sorrendben mondani ezt a három dolgot, hogy az értékét lássuk. Tehát első, dupla money. Dupla örökség. A második, ha nincs otthon az apa, ő a családfő. Ez már nem csak fizikai dologhoz kötődik. És van egy harmadik, és ezt nem én találtam ki, ez a kor szokása volt, az apja távollétében ő a család papja. Ő képviseli az Isten, az ő képviseli a családot az Isten előtt. Tehát amikor azt mondta Jákob, hogy adj nekem ide az első szülöttségi jogodat, akkor ő tudja, hogy ez ezzel jár. Én, ha nagyon sarkosan szeretnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az első szülöttség azt jelentette, hogy ő az Úr előtt járt, ő az Úr papja volt, vagy ha még durvábban akarom fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ő az övé volt. Tehát Jákob, mivel sátorlakó volt, ő ott látta, hogy apja, anyja mit beszélget, hogyan küzdenek a dolgokkal, hogyan harcolnak, hogyan beszélgetnek, hogy hozzák a döntéseket. Ő nagyon világosan látta, hogy milyen a kapcsolata a családfőnek és az anyának az Istennel, az örökkévalóval. És ő azt mondta, hogy én nekem ez kell. Én hajlandó vagyok ezért mindent megtenni. Most természetesen nem akarom fölemelni azt, hogy ez egy tök jó dolog, és mindenképpen csaljuk ki az örökkévaló igazságokat, mert ez nem jó. Jó, tehát senki ne értse félre, ti se, akik otthonról nézitek, ez nem jó. Nem lehet megtenni, a cél nem szentesíti az eszközt. De amire szeretném, hogyha fókuszálnánk, hogy Jákobnak az örökkévaló érték, az, hogy ő Isten előtt állhat, ez neki mindennél fontosabb volt. Mindent kész volt bevetni ezért. Egyébként csak úgy zárójelben mondom, hogy ez az első szülöttség később Mózes idejében törvényi szintre emelkedik. Az első szülött az az Istené volt. Tehát nem csak így, hogy olyan, mintha Istené lenne, minden első szülött az Istené. Emlékezettek az egyiptomi kivonulásra, az első szülöttekre, majd a lévitákra. A lévita törzs minden tagja Istené volt. Tehát ez egy óriási érték volt, és Jákobnak ez kellett. Nem merem azt mondani, hogy nem foglalkozott a dupla örökséggel, meg nem foglalkozott az egyebekkel, de az igéből én megmerem kockáztatni azt az állítást, hogy neki ez, hogy ő Istené, hogy ő Isten papja, hogy az örökkévaló rendbe bekapcsolódik, ez neki mindennél fontosabb volt. És ezért képes volt csalni. Ne csaljunk soha. De a szívnek a szándékát jól mutatja. És hogy mennyire igaz ez, hogy mennyire fontos volt számára az Istennel való ilyen szintű mély kapcsolat, hogy ő tudta, hogy van ám még egy dolog, amit az apja adhat, neki az is kell. Az atyai áldás. Ezt is kicsalta. Az anyjával együtt, de kicsalta. És azért, mert neki ez fontos volt. Ő ezért mindent kész volt odaadni. Ne csaljuk ki, csak a szándékot lássuk. Később a 1 Mózes 27.36-ban meg is jegyzi Ézsau, hogy méltán nevezték el Jákobnak, hiszen már másodszor csalt meg engem. Elvette az első szülöttségi jogomat, most pedig elvette az áldásomat is. Kérdés, hogy milyen az ösztöke bennünk? Mi az, ami nekünk fontos? Fontos-e nekünk ennyire, tehát nem annyira, hogy elvegyük másoktól, fontos-e nekünk ennyire az Istennel való viszonyunk, az Istennel való kapcsolatunk? Ha valakinek ilyen fontos, akkor azt jelenti, hogy ő képes az örökkévaló értékeket szem előtt tartani. Vannak barátaim, komoly emberek, akik Isten szolgái. És megfigyeltem rajtuk egy dolgot, ezt szeretném elmondani nektek, név nélkül. Van, akinek a vállalkozása nem úgy megy, mint ahogy szeretné, és ha beszélek vele, soha nem a vállalkozásnak a nyomorúságáról beszél, hanem valahogy mindig azt jelzi, hogy amúgy ő a szolgálatában milyen örökkévaló kincseket, hát nem azt mondom, hogy gyűjt, de hogy hoz létre. Van egy másik barátom, aki elmegy futni a szabad idejébe, és amikor éppen gyalogol, fölhív engem, és elmondja azt, hogy figyelj Attila, ez jutott eszembe, hogy a gyülekezettel kapcsolatban mi lenne, ha ezt csinálnánk, azt csinálnánk. És erre belegondolok, hogy lehet, hogy most pihennie kellene éppen, fölfrissülnie, de ő neki az örökkévaló dolgokon jár a feje folyamatosan. És ez engem mindig megérint. Vannak olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy eladjuk az első szülöttségi jogunkat, eladjuk ezt az Isten közelséget. Mi az, amiért mi ma eladhatjuk? Most a lencse az ugye nagyon laza, hogy hát ez kajáért nem fogjuk eladni. Vannak olyan dolgok, amikért megkísért bennünket az ördög, hogy ezt a fajta fiúságunkat eladjuk. Van, amikor értéktelenségért adjuk el, olyan dolgokért, ami nem fontosak. Van olyan, amikor valaki a karrierért, vagy a földi javakért, vagy egyszerűen a pénzért, vagy lehet, hogy emberekért, a családjáért, jó dologért, de amúgy eladja ezt a fajta első szülöttségi jogát. Emlékszem, hogy volt egy csávó, akivel beszélgettem fiatal koromban, ő azt mondja nekem, hogy hívő ember volt, vállalkozó családban született, és azt mondta, hogy figyelj, nekem ez a hetedik nyugalom nap, ez nem jön be, mert ha egy napot nem dolgozok, akkor a jövedelemnek az egy hetedét nem tudom behozni. És amikor belegondoltam, hogy amúgy matematikailag lehet, csak természetes elmével gondolkodva lehetséges, de megdöbbent, hogy az örökkévaló értéket simán fölcserélni arra, azzal, hogy ő dolgozzon minden nap. Mert neki ez sokkal fontosabb. Pál azt mondja az Efézus 5:15-16-ba, hogy jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Azt vettem észre, hogy az ember életéről nagyon sokat elárul, hogy miért képes árat fizetni. Az ár most nem feltétlenül ilyen financiális, hogy bankkártyával ki kell fizetni, vagy készpénzzel, hanem valamiért, amiért ő áldozatot képes hozni, amire az idejét fordítja, az energiáját fordítja, vagy éppen fáradtságot tesz érte, valamilyen áldozatot hoz. Ez sok mindent elárul. És talán sokkal többet, mint a szavai. És ilyen emberekből is nagyon sokat látok, akik képesek áldozatot hozni örökké való értékekért. Hadd mondjam el nektek, hogy ez most nem a magam fényezése, szeretném ezt előre bocsájtani, de ami igaz, az igaz, ezt el kell mondanom bizonyságképpen. Ugye nekem vállalkozásom van, ha nem dolgozom, nem kapok pénzt. Ha én egy ige szolgálatra készülök, vagy bármilyen szolgálatra készülök, én mindig úgy csinálom, akkor leteszem a munkámat, és foglalkozom az örökkévaló dolgokkal. Ezt most nem, tehát ne értsétek félre, de tudom, hogy nekem árat kell érte fizetni konkrétan, mert én akkor nem fogok dolgozni. De tudom, hogy fontosabb az, az érték, amit ezzel szerzek, mint az a nem tudom hány nap, most nem mondom meg, hogy hány napig készülök egy szolgálatra, nem is ez a lényeg, de hogy vannak ilyen szituációk, amikor konkrétan pénzbe mérhető az, hogy az ember milyen értéket tud az Isten felé képviselni. Van egy film, ami nekem nagyon megható és nagyon jelentőségteljes, a Tűzálló, biztosan láttátok többször, egy férfi, egy házas párról szól, akinek megromlik a házassága, és a férfi elhatározza, hogy 40 plusz napon keresztül minden nap csinál valami jót a feleségével. Csinálja jó dolgokat, és a felesége nem feltétlenül érzi azt, hogy képes a házasságát újraindítani. És van egy pont, ami megváltoztatja a feleségét. A férjének van egy álma, hogy szeretne egy nagy hajót megvásárolni, már a neten ki is nézte, tudja, hogy hány ezer dollárba kerül. És kiderül, hogy a felesége szüleinek a biztosítása nem fedez valamilyen orvosi költséget, és a férfi eladja a hajóját, csak jelzem, eladja az álmát, a földi mulandó álmát, és megveszi a gyógykezelést, kifizeti a gyógykezelést, mindegy, mi történik. És a feleség ezt egyszer csak megtudja. És ő nem tud erről semmit. Oda megy valamit fizetni, akkor is mondja az ember, hogy nem kell fizetni, mert rendezte. Ki rendezte? A férje rendezte. És a nő lefagy, elsírja magát, hazamegy, megkeresi a gyűrűjét, és oda rohan a férjéhez. Meggyőződésem, hogy azért, mert látta, hogy az ő szeretete, amit kinyilvánított már előtte, az nem kamu, hanem valódi, mert egy mulandó értéket, ami neki a férjének a legfontosabb volt, ez képes volt odaadni azért, hogy segítsen a anyósának, apósának, és ezzel kimutassa a szeretetét a felesége felé. Ez mindent vitt. Az első 40 napnak a munkálatait képes volt fölül tromfolni. Mi is vagyunk így, amikor valamilyen értékes dologért tudunk áldozatot hozni. Vannak olyan cselekedeteink, aminek vannak örökkévaló lenyomatai. Tegnap a Levi és a Rási nálunk volt, és elmondtam a Levinek, hogy mi a tervem, hogy hozzunk már össze valami szemléltetést erre, hogy könnyebben megfogható legyen. Úgyhogy most kérlek, Tündi, hogy vetítsd már ki azt a kis ábrát, amit összeraktunk a Levivel. Mindjárt elmagyarázom, hogy ez micsoda. Nincs semmi felirat, úgyhogy magyarázat nélkül nagyon nehéz megmondani, hogy mit is akarok kihozni. Ez a test, ami itt középen van, geometriai test, kétféle árnyékkal rendelkezik. Attól függően, hogy honnan van megvilágítva, két síkra vett különböző árnyékot. Két síkra van lenyomata. Amit szeretném, hogyha ez a kis szemléltetés szemléltetne, hogy a mi életünknek is van kétféle lenyomata. Két realitásban vannak lenyomataink. Hadd olvassak föl egy igét, ami így megvilágítja, hogy ez mi is. A példabeszédek 19-17 a következőt mondja. Az örökkévalónak ad kölcsön, aki könyörül a szegényen, és tettét megfizeti neki. Tehát az a kis henger, ami itt középen van, ez az, amikor valaki jót tesz egy szegénnyel. Könyörül rajta, ez a tett. Két lenyomata van. Részben van egy lenyomata, itt mondjuk tegyük föl ez a nektek baloldali rész. Az, amikor a szegényen könyörülünk, és a szegény tapasztalja azt, hogy kap valamilyen adományt. De van egy másik lenyomata is. Az örökkévalónak ad kölcsön. Tehát a kék rész is megjelenik. Mert az örökkévalóságra is kihatással van ez a cselekedet. És hát ugye az ige azt mondja, hogy tettét megfizeti neki, mármint nem a szegény, hanem az Isten. És végignéztem a Bibliát, számos ilyen hely van, ami azt mutatja, hogy csinálsz valamit itt a hétköznapi világban, és van egy örökkévaló lenyomata. És amikor valaki az örökkévaló értékekre fókuszál, akkor erre a kék, hogy hívják ezt? Nem a lenyomat, hanem a, nem az árnyék, hanem a vetületre, matematikailag. A kék vetületre fókuszál. És nem elégszik meg a mulandó vetülettel, a narancssárgával, hanem fókuszál a kékre is. Mert tudja, hogy noha nem látszik, de a realitásban, az örökkévaló realitásban ugyanúgy szerepel, mint a narancssárga. Malakiás 3.10 azt mondja, hogy hozzátok be a magtárba az egész tizedet. Hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Egyik lenyomat, a narancssárga, az, hogy az ember fogja a tizedét, és beviszi a tárba. Ugye? Tehát ez az egyik, de van egy másik vetülete is, a kék, ami az örökkévaló vetülete, azaz lesz egy következménye, azt mondja, hogy meglátjátok, megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Kevés az időm, ezért nem tudok több ilyen példát mondani nektek, de számos ilyen példa van. Ha még érdekel benneteket, alkalom után gyertek ki hozzám, és megmondom nektek, hogy mi az, amit maga Isten mond, ami ilyen kettős vetülettel rendelkezik. Amikor az ember az örökkévaló értékekre koncentrál, akkor nem csak a narancssárgát látja, hanem a kéket is. Sőt, szeretném egy picit följebb vinni a tétet, hogy az ember úgy él, hogy leginkább a kéket látja. Amúgy ott a narancssárga is. De számára, ami érték, az a kék. Ez, amikor az ember képes az örökkévalóságra fókuszálni. A Máté evangéliumában azt olvassuk a hegyi beszédben, Máté 6.19.20, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Egy kincsről beszél, tehát a kétféle kincsről beszél, vannak földi kincsek, és vannak mennyei kincsek, és Jézus azt mondja, hogy a mennyei kincsekre fókuszáljatok. Most a mi kis geometriai ábránkban, ez azt jelenti, hogy nézz a kék vetületre, tudván, hogy amúgy ott van a narancssárga is, de a kékre fókuszáljál. A kék vetületre. Mi a kincs? Hát először is Jézus nem pénzről beszél. Jó, tehát ezt szeretném így eloszlatni, hogy itt nem a pénzről van szó. Mindenről, ami az ember számára kincs. Mire áldoz, mire tesz erőfeszítést, mi köti le a szabad idejét, mi az, ami érték neki. Ezek mind elárulják, hogy az ő szívének amúgy hol van a kincse. Van, aki azt mondta, hogy talán, hogyha definiálni szeretnénk azt, hogy mi a kincs, akkor azt lehetne mondani, hogy kincs az, amiért élsz. Nemes egyszerűséggel. Ez lehet a pénz is, lehet a karrier is, lehet a család is, lehet a saját magam jó megítélése, lehet az, hogy én sportoló vagyok, és nekem az a kincs, hogy én jó eredményeket érjek el. Kincs az, amiért az ember él. Kétféle kincs van, vagy a földi kincs, vagy a mennyei kincs. A földi kincs, azt lehetne mondani, hogy minden, ami csak... Hoppá, kérhetném vissza ezt a nagyszerű ábrát, amit a Levi elkészített. Mulandó kincs az, ami csak narancsárga. Csak hogy próbáljam elmagyarázni így egy ilyen segédábra segítségével. Mulandó. Nincs örökkévaló tartalma. A család jó, mert hogyha a gyerekeinkkel foglalkozunk, az jó, de nem csak vele foglalkozunk, nem ő a cél, mert tudjuk, hogy ennek örökkévaló vetülete is van. A munka is jó, de nem csak a munkára fókuszálunk, mert tudjuk, hogy örökkévaló vetülete is van. Mind a kettőt kell látnunk. Jézus azt mondja, hogy ne pusztán a narancssárgára fókuszálj, mert az elmúlik. És az bármi lehet. Hanem azt mondja, hogy fókuszálj olyanra, aminek kék vetülete is van. Sőt, fókuszálj a kékre. Fókuszálja a mennyeire. Hogyan lehet az embernek erre a mennyei, hogyan lehet mennyei kincset gyűjteni? Hát először is az én értelmezésemben, az én, hogy én meg tudom fogni ezt a képet, amikor az ember örökkévaló kincset gyűjt, olyan, mintha az örökkévalóságba fektetne be. Olyan, mintha a javait, tehetségét, pénzét, bármilyen áldását, mindent, amit Isten neki adott, azt beforgatja Isten országának az építésébe. Amikor ezt csináljuk, örökkévaló kincset gyűjtünk. Örökkévaló kincsért fáradozunk. Mert az, hogy Isten országa haladjon előre, ami amúgy egy nagyon tág fogalom, ezért, ha küzdünk, akkor a kincsünk örökkévaló. Tehát, amikor az ember életében az van, hogy olyan értékek mozduljanak elő, akár a saját életében, akár mások életében, akár úgy általában az Isten országában, ami Isten számára fontos. Vagyis van kék vetülete, és nem csak narancsárga vetülete. Én emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt kis szolgálati lakásban laktunk, Rásika már megvolt, és egyik nyáron elhatároztuk, hogy kibérlünk egy házat messze Budapesttől, találtunk is egyet, el is mentünk, másfél hónapra talán, és ott eltöltünk időt hármasban. És úgy jött ki az egész másfél hónap, hogy három napot voltunk hármasban. A többin mindig volt nálunk valaki. És voltak hangok körülöttünk, akik azt mondták, hogy Attila, hát ne légy már esztelen, hát ne szord már el a pénzedet, mert nyilván, hogyha vendégel az ember, akkor az pénzbe kerül, hogy ne szord már el a pénzedet, hanem gyűjtögessél már, mire jó ez a nagy lelkűség, mire jó ez a nagy költekezés, inkább maradjatok csak hárman, és akkor gyűjtögessél, mert soha nem lesz semmit. És a Timcsivel ezt megvizsgáltuk, hogy hát emberi értelemben lehet, hogy jól gondolkodnak, de rájöttünk arra, hogy az, ami ott történt az emberekkel, az sokkal fontosabb, mint hogy mi x 100 000 forintot a bankszámlánkon még tudtunk volna produkálni. Tehát nagyobb érték volt nekünk, és ezt akkor a Timcsivel ráéreztünk, hogy nagyobb érték az, amikor kék vetülete van a dolgoknak, mint amikor pusztán csak narancsárga vetülete van. És elmondták az emberek, hogy hát mennyire sokat gyógyultak, milyen sokat változott a saját életű. A én kapcsolatom, meg a Timcsi kapcsolata azokkal a családokkal teljesen megváltozott. Hát készek voltunk mi áldozatot, azért nem így merült föl, de most már így tudva az elméletet, ezt kell csinálni az embernek. Végül a szolgálatom végén hadd mondjak el nektek egy dolgot, amivel zárnám ezt az örökkévaló versus mulandó témát, aminek az a címe, hogy a megpróbált hit és a kipróbált ember. Tegnap este elég nyomott voltam. Elég rosszul aludtam, fejfájással ébredtem elég hamar, és úgy mondom, nekem szolgálnom kell, itt valamit csinálni kell, és akkor bementem az Istenhez, a csendes szobámba. És mondtam az Úrnak, hogy ez van, most fizikailag nem vagyok erőm teljébe, szolgálnom kell, öntsd a kenetet. Egy dolgot tudtam mondani az Úrnak, hogy kérem a kenetet. Mert ha ezt mondjuk ajándék, amit én most itt használok, akkor úgyse én mozgatom ezt, ő adja, hát akkor kérlek, kérlek a kenetet. Megjött a kenet, és jött egy kép. És ezzel szeretném befejezni. Láttam egy üstöt. Lehet, hogy nem üst volt, de valami edényke, és volt benne egy folyadék, ami nem víz volt, hanem olyan, amit szilárd anyagból olvasztottak meg. És ez volt a kép előttem. És tudtam én, hogy a jegyzetemben benne van ez a rész, de Isten úgy érzem, hogy adott rá egy pecsétet, hogy ezzel zárom ezt a szolgálatot. 1 Péter 1:7 a következőt mondja. A ti megpróbált hitetek, amely sokkal, sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Tehát azt mondja, hogy a ti megpróbált hitetek, az sokkal értékesebb, mint a veszendő, vagyis elmúló, narancsárga, sokkal értékesebb a megpróbált hitünk. És utána néztem, hogy mi is ez a kép, amit én láttam, és annak idején azt csinálták, hogy amikor aranyat bányáztak, berakták olvasztó tégelybe, bekapcsolták a gázrezsót, felolvasztották az aranyat, és az ötvös mester ott állt a folyékony halmazállapot fölött, és amikor a salak följött, azt levette, kidobta. És azt mondják, hogy ezt mindaddig csinálta, ameddig nem történt az meg, hogy fölé hajolt, és látta saját magát. Mert azt mondta, hogy amikor saját magát látja, akkor az tiszta. És akkor lekapcsolta a gázrezsót, a PV palackos gázból. Ez azt mondja, hogy az ötvös mester maga az Isten. Az olvasztó tégely, azok a helyzetek, amik megpróbálják a mi hitünket. És Jézus mindig nézi, mint az ötvös mester, a folyadék felszínét. És azt várja, hogy bennünk magát meglássa. Mert amikor magát meglátja, akkor azt mondja, hogy hát aranyos szóhasználata, tiszták vagyunk, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy olyanok vagyunk, mint ők. Meglátja bennünk Krisztust. És rájöttem, hogy egy örökkivaló érték ez, amit itt mond Pál, vagyis Péter, hogy ami megpróbált hitünk. Ez a kék. És Pál is ezt a gondolatot tovább viszi, és azt mondja, hogy nem csak a jó dolgokkal dicsekszünk. Róma 5:3-5 azt mondja, hogy nem csak a jó dolgokkal dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árat az Isten szeretete a nekünk adott szent lélek által. Amikor Jézus meglátja saját magát az életünkbe, ez azt jelenti, hogy kipróbáltakká válunk. A hitünk megpróbáltatása azt eredményezi, hogy az ember, azaz mi kipróbáltak leszünk. Ismertek ilyen kipróbált embereket magatok körül? Én ismerek, és én nagyon szeretek időt tölteni ilyen kipróbált emberekkel. Nem beszéltem senkivel, úgyhogy nem vagyok feljogosítva, hogy név szerint is említsek, de nagyon sok olyan ember van itt a közösségünkben is, akik kipróbált emberek. Akik néha Jézus ránéz az életükre, akkor saját magát látja visszatükröződni. És ennek van egy útja. Ennek a megpróbált hitnek van egy útja. Kezdődik a megpróbáltatással. Az, amikor az ember belekerül ebbe a tégelybe, olvasztó tégelybe. Itt minden belefér, amire azt mondjuk, hogy valami nyomás van rajtunk. Szorongattat, megpróbált, gyötör. De azt írja a Biblia, és az a valóság, hogy ez, ha az ember itt van, és kitart, akkor álhatatosság lesz a következménye. Mert amit itt Pál mond, ez egy láncreakció. Kezdődik az olvasztó tégellyel, és végződik azzal a reménységgel, ami nem szégyenít meg. De nem egyikből lépünk a másikba, hanem így hoppokon keresztül megyünk. Az álhatatosság az első hopp. Az ember álhatatossá válik. Az álhatatos pedig azt jelenti, hogy nem adja föl. Neki feszül. Az ige azt mondja, hogy a legkiválóbbak is megfáradnak. Akkor nekem is szabad. És nektek is. Ha a legkiválóbbaknak ez megadatik. És jóvá van hagyva. De akik állhatatosak, azok képesek fölállni, de azért, mert tudják, hogy az erejüket, ha kérik, vagy ha a hitüket és a bizalmukat Krisztusba veszik, akkor képesek fölállni. És miután állhatatosak lesznek, az a következménye, hogy kipróbáltak. A kipróbált emberek azok, akik megbízhatóak lesznek. Jellemes emberek lesznek. Akik sok bizonysággal teliek. Ezek a kipróbált emberek. Isten bebizonyította az életükbe már számtalanszor, hogy ő milyen és mit képes tenni. Ezek a kipróbált emberek. És a vége a reménység ennek a kis hopp halmaznak. A reménység pedig azt jelenti, hogy meggyőződéssel teli várakozás. Amikor az ember meggyőződéssel várja azt, ami lesz a vége. És végső soron pedig ugye azt mondja Pál, hogy ez a fajta reménység, ez nem fogja megszégyeníteni. Akkor szégyenülne meg az ember, ha az ő reménysége az nem válna be. De Krisztus, amit mond nekünk, azok megbízhatóak. Akkor szégyenülnénk meg, ha Isten nem tartaná be az ígéretét. Hogy kedves testvéreim, ez volt a örökkévalóság versus mulandóság, örökkévaló értékek versus elmúló értékek. És a végét hadd zárjam egy ilyen western képpel. Sok ilyen filmet nézek. Vannak a lasszós izék, western cowboyok. És ők képesek arra, hogy ezzel a lasszóval valamire rátegyék a lasszójukat. És miután rátették a lasszójukat, nem tudnak elmenni. A tartja őket. Most értitek, mire akarok kilukadni itt a végén. Pörgessük meg a lasszónkat, és dobjuk rá a kékre. A kék vetületből, ami már nincsen, de mindjárt visszajön, a kék vetületből bármire, ami örökkévaló, és tartsuk ott a horgonyunkat. Mert ez fog megtartani bennünket végső soron ebben a világban, amiben élünk. Szeretnék imádkozni. Mennyei atyánk, itt állunk előtted, és nagyon hálásak vagyunk, mert ma is volt szabad hozzánk. Volt olyan üzeneted, ami lehet, hogy kicsit, lehet, hogy közepesen, de lehet, hogy nagyon megváltoztatja az életünket, a gondolkodásunkat, ami egész lényünket. És én, atyám, ezen a mai napon nagyon hálás vagyok, hogy a te beszéded az élő és ható, és hasznos a tanításra, hasznos a megjobbításra, hasznos az igazságban való nevelésre. És amikor mi kapunk ebből az örökkévaló beszédből, akkor megváltozik az életünk. Köszönöm neked, atyám, az összes olyan magot, amit te vetettél ma a szívünkbe. Az összes olyan üzenetet, amit nekünk szántál, amiről tudod, hogy ez nekünk ma üzenet. Vagy ha valaki később nézi, akkor üzenet lesz neki. Én hálás vagyok ezért, és imádkozom, hogy ez valóban teremjen az életünkben 60-szor, 100-szor, 30-szor annyit, bármennyiszer, de nőjön fává az az üzenet, amit ma mi nekünk adtál konkrétan. És atyám, óvjál meg bennünket attól, hogy mi ne dédelgessük ezt a magot, és ne segítsük a növekedésben. Ezért imádkozunk, atyánk, és köszönjük ma is, hogy van szavad hozzánk Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, hogy ma velünk voltál az Istenre hangolva podcastben. Reméljük, hogy ma hallottak és megosztott tartalmunk inspirált és áldást hozott az életedbe. Ha szeretnéd folytatni az utazást az isteni hangolás útján, ne felejts el feliratkozni podcastünkre, hogy mindig értesülj az új részekről és tartalmakról. Kövess minket a közösségi médiában is, hogy további inspirációkat kapj, és részese lehess a közösségünknek. Találkozunk legközelebb, és addig is, legyen békesség és áldás az életedben.